Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két egymástól látszólag távol eső, különböző karakterű embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Nincs semmilyen előre elhatározott téma vagy kötelező vonalvezetés. Tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, és vendégeim nélkülem is egy jó ízűt beszélgetnek egymással. Ma itt lesz velem Stefanovics Angéla, Jászai Maridíjas színésznő. Először leginkább egy bank reklámarcaként, emeseként figyeltünk fel rá. Sokáig a Pintér Béla társulat meghatározó tagja volt, de láthattuk őt a YouTube-on Angelika habpatronként is. Stand-up-ol, illetve a Lárpullár társulat állandó szereplője. Párosunk másik tagja Rab Árpád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató. 20 éve kutatja a digitális technológiák és a társadalom viszonyát. 3 évtizedes egyetemi karrierje mellett nagyvállalatoknak, pénzintézeteknek, startupoknak ad tanácsot, közel 200 projekt kivitelezése fűződik a nevéhez. Afféle tudományos sztár, konferenciák állandó előadója. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Nagyon örültetek mindketten, amikor megmondtam a páros másik nevét. Miért voltatok ennyire boldogok a másik nevének hallatán?
Hát egyrészt ugye Árpád nagyon izgalmas dologgal foglalkozik, egy közvetlen jófej fickó ezen felül. Nagyjából egy idősek, hogy szeret sörözni, és most már azt is tudom, hogy a Grinzingi az egyik törzs, hogy ezt nem szavazott volna.
Bármit elmondhat.
Mindenki meg fogja támadni, ott meg nem tudom, oda le fognak menni.
Jó hely, érdemes oda menni, úgyhogy abszolút nem probléma.
Szóval nagyon örültem, iszonyú izgalmas ember, nagyon eredeti és laza.
De te ezt kiderítetted a netes interjúi nyomán?
Hát látszik rajtad. Te is látod, nem?
Hogy... Én látom, csak én ismerem korábbról, igen. De ti még nem találkoztatok.
Nem, de hát így látszik, hogy így nagyon biztos, hogy a diákok is nagyon szeretnek.
Azt nem tudom. Vannak visszajelzések fél év végén, sőt, vannak olyan, akár vizsga utáni visszajelzések, azok már hitelesebbnek foghatók föl. De most épp elolvadban vagyok. Hát én azért örültem, mert én Angélát meg régóta tudom, és emlékszem is, hogy mik voltak az első élmények vele kapcsolatosan, úgyhogy én tényleg nagyon örültem, mert nagyon-nagyon kedvelem a személyiségét a maga dolgaival együtt, aminek mindig van egy ilyen rejtély, amit meg akartam fejteni, és lehet, hogy most.
Mi volt a rejtélytárgya?
Egyszerre hogy tud valaki szomorúnak és vidámnak tűnni? Mennyire tudja valaki beletenni a lelkét az arcába, vagy sem? Mennyi belőle ő, vagy sem? Mennyire tud valaki együtt élni a testével, mint színész, vagy sem?
Jó helyen tapogatózik ez a kettősség, amire most rámutatott?
Igen, szerintem nagyon. Én valójában nagyon-nagyon szomorú vagyok, és valahogy mégis mindenki nevet rajtam.
Szomorú vagy?
Hát igen, ilyen sötét, mély gondolataim vannak, így a világ értelmetlensége, létezés értelmetlensége, és ilyenek. És egyébként ez a másik, hogy a gondolkodásnak valójában tényleg van-e értelme. Ezen is szoktam gondolkozni, mert ez is néha olyan, hogy így gondolkozunk, kigondolunk. Csomószor vannak ilyen nagyon okos emberek, akik tök sok mindent kitalálják az egész életüket, mi hogy legyen, és mégis boldogtalanok mondjuk, vagy...
Mert nem tudnak cselekedni?
Nem, hanem nem tudom, nincs családjuk, vagy egyedül él, vagy... Tehát egy csomó mindenre az, hogy gondolkozom, meg kitalálják, nincs hatással, hogy arra mi van hatással, vagy...
Meghallgatjuk Árpád, mire jutott, mert ő megkötötte a maga békéjét még középiskolában saját magával.
Igen,
egy szándék kérdése?
Ezen én is sokat gondolkodtam, körülnézek, nagyon sok ismerősöm, sokkal tudatosabban felépített azért, tehát megfelelő kapcsolatokat olyan szakköre járt, vagy akkor írt tanulmányt, amikor kellett volna, és már valahol ott van, nem tudom. Én meg azt mondtam, hogy én ehelyett már nem tudom, jó emberekkel ültem, vagy még koncerten táncoltam egy nagyot, és ahhoz képest nem tűnik értéktelenem tűnek, mégis én boldogabbnak érzem magam szerintem. Szerintem mindenkinek van egy ösvénye. És aki ilyen tudatosan szereti megélni, nyilván neki az a siker, én meg azt mondom, hogy az, hogy olyan barátaim vannak, akik 20 év meg vannak, az egy másik öröm. Én szerintem az elégedettség biztos, hogy van. Én szerintem Én az életet egy abszolút ajándéknak tekintem, az egész élet, ahogy van, én imádom. Imádom, csodálom a földet, a természetet, el tudom nézni órákig a hegyeket, vagy a víz alatt a halakat, bármit, tehát, hogy én el vagyok, csodálom, és ilyen értelemben az életemnek az élvezete is, hogy ezt át tudom élni, és így értettem, hogy ajándék. Az, hogy magammal elégedett vagyok, szerintem minden gondolkodó embernek ez a problémája, hogy minél többet gondolkodsz, annál több a kétség, és akkor egyre, hogy akkor elkezded megkérdőjelezni magad, ezt lehet addig csinálni, míg az ember bizonytalanná válik, nyilván az se lehet, hogy ha mindig igazabb, tehát azt érzem, mindig igazam van, az nem oké. Tehát, hogy válaszoljak is a kérdésedre. Én azt fogadtam el annó, hogy nem vagyok tökéletes, hogy vannak hibáim, és elkezdtem, így mindig nézem, hogy mik a hibáim, és ami olyan, igyekszem változtatni, ami olyan, azt meg igyekszem kezelni, és nyilván igyekszem a jót növelni magamban, mert azt gondolom, hogy ezt lehet.
De mi a fő?
Ja, ez jó, azt én is gondolom. Te is gondolod?
Abszolút.
Akkor jó, egy már van egy ilyen tök közös.
Angéla, magaddal kapcsolatban neked mi a fő kételyed, vagy kétséged?
Nem tudom. Hát, hogy ki fog derülni, hogy ez, de szerintem ez mindenkinek van, vagyis ez nagyon sok ember ki fog derülni, hogy így nincs semmi. Tehát, hogy így, hogy tehetségtelen szar, tehát, hogy ez ki fog derülni.
Bármikor kiderülhet?
Bármikor. Nem tudom, hát, hogy ez egy ilyen. De
mi lenne, ha kiderülne? Összeomlanál?
Ja, nem, hát akkor majd megint bántani fognak. Tehát azt nem szeretem, amikor bántanak.
De ki bántott téged?
Hát iskolában is voltam kiközösítve azért. Tehát
de
így vannak ilyen. Hogy mi bántanak? Hát az elég szar, amikor te vagy a leprás az osztályba, az úgy megmarad.
De mi miatt közösítettek?
Nem tudom pontosan. Most így, már így ugye jóval idősebb vagyok, vannak ilyen, szoktam néha egy eszembe jut, hogy így mi lehetett. Egyrészt volt egy, ez a legszebb része, tehát én, nekem ez a legszimpatikusabb. Volt egy osztálytársunk, aki ilyen kisegítőiskolába kellett volna, hogy járjon, de nem oda járt. És akkor őt elkezdték bántani, meg csúfolni. Ő volt a lepres, de és akkor én meg így megvédtem, meg azért így játszottam vele, nem tudom, és akkor egy idő után én is leprás lettem, tehát valahogy ez onnan indult, de aztán előtte meg kedvence voltam az osztályfőnöknek, a régi osztályfőnöknek, tehát hogy onnan datálódott, hogy azért már ez így érett, hogy engem gyűlöljenek. Így sok minden, gondolom.
Hogy fejezték ki, hogy nem kedvelnek téged?
Hát nem álltak velem szóba, az, hogy valaki hozzám ért, akkor leprás vagyok. Vagyis, hogy ők leprások lettek tőlem. Volt ilyen.
Emiatt volt, hogy sokat balhéztál? Nagyon sokat balhéztál.
Általánosban nem. Egyébként annak úgy lett vége, hogy azt a fő lányt, mert ugye a lányoknál ilyen klikkesedik, a fiúknál annyira nincs ez.
Mi jók vagyunk.
Igen, tehát fiúkkal egyébként jobb, több fiú barátom volt, ez verekedtem, meg mint, tehát az úgy tök jó volt. Kivel jókat verekedtünk, azt úgy bírtam is. Tehát
de lányokkal, vagy fiúkkal?
Fiúkkal.
Hát ilyen kis vékony lány lehettél, és tudtál verekedni a fiúkkal?
Csíptem, karmoltam. Ha valaminek így neki megyek, akkor onnan így le kell szedni, mert az kész.
Mai napig?
Nem, azért talán most már nem.
Mineket?
Nem, rég verekedtem.
Hát mikor verekedtél utoljára?
Nem tudom.
Kolléganőt egyszer megvertél?
Az nem megvertem, hanem az volt, hogy valami ágy alatt kellett így dulakodnunk, és akkor ő így mindig így nagyon, nem tudom, így meghúzta a hajamat, meg rángatott, tehát hogy így tényleg így belement. És így mondtam neki, hogy ne csinálja, hogy hogy normális, hogy így. És akkor csinálta, és akkor kapott. És akkor utána már itt érezte, hogy hol a határ, mint a kiskutyáknál. Tehát, hogy ugye, hogy még nagyon megharap, amikor rájön, hogy az fáj, akkor már nem. Tehát az ennyi volt.
Erről beszéltem. Egyrészt übe kedves, másrészt meg arról beszélget, hogy ez egy dulakodásban elintéz valami.
Te verekedtél valaha?
Én többször is. De hát van, amikor kell. Meg van, amikor csak hülye voltam. Igen, de volt, hogy másvédtem meg volt, hogy hívhatjuk verekedésnek, de inkább csak megvertek, de azért voltak benne szép mozdulatok is szerintem.
Szép mozdulat alatt értékeletű mozdulatot értesz?
Hát nézd, nem vagyok ilyen verekedős nyilván, de nekem az nem volt, hogy tehát, hogy csak kell, na, volt olyan, nem tudom, ki akartak rabolni, vagy meg akartak késelni, akkor nyilván nem ebbe leáll, de volt olyan, hogy egy barátomat leütötték, akkor odaálltam, és akkor inkább engem vertek meg helyette. Volt olyan, hogy ilyen fickós cucc, és
mire kettétek egymást?
Hát nem, hát akkor valamiért úgy alakult, nyilván valószínűleg nem volt az észdiadala az a helyzet, de alapvetően azokra nem szívesen emlékszem, nem azért, mert szellemi kudarc, hanem azért, mert nem én jöttem ki belőle jól. Igen, de mindig szerettem volna harcművész lenni, de nem lettem.
És amikor megtámadtak, akkor nem az volt, hogy így elszaladt, hanem így ellentámadásba lendült?
Egyből menni kell. Ha menni kell, tehát hogyha a verekedés van, akkor egyből menni kell.
És mit, pénztárcát akartak ellopni, vagy... Igen.
Három derék fiatalember körbejött, és volt egy árajánlatuk, én meg akkor úgy éreztem, hogy abban nem fogok jól kijönni, és akkor az egyiket le kell ütni, utána meg távolodni gyorsan, de abban nem mindegy.
És leütötted?
Az egy másik volt, amikor egy barátom, elmentünk a buli negyenen át, és ő, hát én, hogy ittas volt, és akkor úgy téblából, ott meg volt néhány stárc, akik jól láthatóan ajzószereket árultak fiataloknak ugye az utcán, és akkor közöttük így átment, így ilyen erősnek érezte magát, csak egy hátulról leütötték, és akkor fölé álltam, és akkor volt egy ilyen demonstráció. Hát csak azért volt rossz egyébként, mert levertek végül, de elment a szemüvegem. Viszont jól látok nélküle, de akkor is így elsodródott, és elment vagy ezer ember mellettem, senki nem adta oda a szemüvegemet, és meg ott kúsztam, másztam, kerestem, az rossz volt, de hát nyilván kívül...
Már meg... a földön kúsztam aztán?
Hát igen, azért rossz volt, igen. De aztán meglett a szemüvegem, és hazamentünk, aztán másnap tanítottam.
Másnap bementél tanítani egy ilyen után?
Hát miközben a kettőnek egymáshoz. Másnapos se voltam még életemben, mert az tegnap történt, miközben a holnaphoz.
Ez nagyon jó.
Ez olyan, mintha döntések nyomán az ilyet az ember tudna zsilipelni. Lehet.
Jó, hát ez nem úgy döntés, hanem inkább egy ilyen vicceskerű fordulat, de tény, hogy nem szoktam másnapos lenni, ami egyébként egy borzasztó nagy kockázat. Tehát, hogy nem jó, mert az emberi hétközben is elmegy. De igen, abban meg nagyon igazad van, hogy borzasztóan imádom átélni az életet, de biztos mindig van bennem egy ilyen elemző cucc. Benne mindig fut, ketyeg, X process egyszerre, folyamatosan, de mindig van egy ilyen elemző, és ez egyrészt nyilván egy előny a szakmámban, mert valószínűleg ezért látom néha jól a világot, tehát hogy így kicsit kívülről tudok nézni. Magánéletben tud hátrány lenni, azért rosszul esett egyszer, emlékszem, hogy egy kedves ismerőssel összefutottunk, jót beszélgettünk, idogáltunk, aztán együtt mentünk haza, seggel közölte, hogy hát még ma éjszaka sem voltál itt teljesen. És akkor az úgy, hogy rosszul esett, mert olyan volt, mint hogy én valahol csonka lennék, de nem. Én azért is irigylem nagyon ezeket ami belőled is sugárzik, hogy a sokkal, hát amit úgy szokás lenni, szíveden a szádon, vagy valami ilyesmi, az nekem nem, de nem azért, mert nem őszinte vagyok, hanem nekem mindig van egy ilyen elemző rész.
Aha. Ez tök jó, ez kicsit ebből így adhatnál.
Ha visszafogottabb lehetnél?
Hát, hogy így át tudnám gondolni így a dolgokat rendesen, hogy...
Sokszor úgy mondod szüretlenül, hogy abból baj lesz?
Hát igen, igen. Bár hogy úgy baj nem lesz, csak... De egy kicsit így az is bennem van, de biztos ezt a lustaság miatt, mert hát egyszer nincs akkora agyi kapacitásom, hogy ezt fel tudjam mérni, hogy egyébként meg tök mindegy. Hogy így mit mondok, nem számít.
De miért gondolod, hogy nem számít?
Hát na, egyébként ezzel otthon is szokott lenni ilyen vitánk. Bár hogy így tényleg így szó elszáll, az kész. Tehát, hogy így igazából az a fontos, hogy mit teszünk.
Nem biztosan.
Igen.
Szerintem egy-egy mondat, az lehet, hogy mélyebben tud sebet ejteni, mint egy tett. Tehát az, hogy ami történt Árpáddal, hogy egy ismeretlen ember odaütött, az nem biztos, hogy olyan mély traumát okozhat az emberben, mintha...
Igen.
Egy őt kedvelő ember például megbántja őt.
Hogy szavakkal. Nem volt ott egész éjjel.
Igen, ez lehet, hogy...
Hát azért annyira nem volt hősi történet, de két dologban egyrészt egy dologra nem vagyok hajlandó reagálni, ugye ez egy dobott be ezeket a... Nem vagyok olyan nagy kapacitású, amikor itt az előbb leiskoláztál minket itt egy párbeszédben, meg jól tudjuk, de ezekre az ember nem is reagál. Az viszont, hogy mi fájhat jobban? Hát én nekem is azért előbb eljár a szám, vagy meg vannak stílusok is mondjuk egy baráti társaságban, és akkor is van ez a baráti pöckölő, és kicsit odaszól, ami amin úgy nevez, de néha meg lehet, hogy pont olyan hangulatban, és akkor nagyon tud fájni. Szerintem ilyenkor a bizalmon múlik, hogyha másik tudja, hogy ilyen vagy bízik benned, akkor az a mondat elszállhat, mert tudja, hogy nem gonoszság van mögötte, hanem az most rosszul jött ki, vagy épp egy olyat mondtál. De szerintem szavakkal jobban lehet sebezni. Szerintem vannak visszafordíthatatlan mondatok is, és erre nagyon igyekeztem
nem
mindig.
Nem akarom ezt hallani.
Én gondolom így. Hát most
de nem,
nem
ez
mondom,
tényleg
hogy ez
sajnos így van egyébként. És hát sajnos igazatok van ebbe.
Téged elsőre felvettek.
Igen.
A Színház és Filmművészeti Főiskolára. Van az elsőre felvetteknek valami titkuk, vagy megoldó képletük?
Mázliuk van. Ez, szerintem ez. Hát igen, 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 szerintem.
Van olyan, hogy szerencse?
Szerintem az van, hogy valaki felkészült, és valaki nagyon akarja, és valaki annyira ott van fejben, és annyira felkészült, hogy észreveszi azt a pillanatot, ami fontos, és azt elkapja. Az a véletlen szerencse, hogy te csak úgy téblábolsz az életben, és egyszer csak de jó, milliomedos lettem, mert a földön tártam valamit, az egy véletlen. Szerintem az a szerencse, azt
ez
nem tudom,
véletlen.
Hogy...
véletlen.
Hát én, amikor az első munkahelyemre kerültem, mondhatnám, hogy szerencse, de szerintem nem szerencse volt, mert én tényleg nagyon kutatni akartam, és iszonyúan érdekelt a világ, és akkor egyszerűen csak átmentem a folyó túloldalára, bekopogtam a BME-nek kutatóintézetbe, és közöltem, hogy most itt szeretnék dolgozni. Ők csak heti egy napot voltak bent, és ott egy olyan ember volt bent, aki erre a mondatra azt mondta, hogy oké, gyere, megnézlek. Most ez szerencse volt, vagy az, hogy én igenis akartam ezt, vagy küzdöttem érte. Szóval én ilyen értelemben ezeket nem tartom szerencsének, de van, amikor így összeállnak dolgok, tehát hogy nem, tehát szerencsés véletlen már nyilván sok volt az én életemben is, de azt nem tudom megítélni, hogy szerencse volt, hogy bekerültél, de én csak válaszoltam a kérdésre, és szerintem itt azért, hogy jóval többről van szó. A szerencse szerintem azt sugalja, mintha neked nem is lenne benne semmit, hanem csak úgy összekattant, és jó helyen volt.
Jó, nem, azért készültem, tehát nagyon készültem rá, de hogy simán lehetett volna az, hogy nem vesznek fel, tehát hogy attól még, hogy valaki készül, az még...
Azt értem, olyan viszont sokszor van, nyilván ember mindent megtesz, és mégsem, és akkor ki kell gondolnom.
Voltak, akik csodálkoztak, hogy tudtam én azt elvégezni, de úgy megtűrtek, szerintem. Tehát, hogy így nem volt ilyen. Igazából volt harmadikban egy ilyen nehezebb időszakom, amikor az nem volt annyira szimpatikus, hogy ezt nehezem, hogy aki berugik, meg nem tudom, iszik, meg ledobálja, meg verekszik, hogy az rohadt tehetséges, és hogy én egyáltalán nem ezt gondoltam. És például nálunk is volt olyan az osztályban, akit nem hype-oltak, és szerintem sokkal több minden volt benne, mint abba, aki nem tudom, hetente kétszer ledobált valamit az ablakból, meg
ordított. De ki tartotta, hogy az a tehetséges, aki ilyen zabolátlan?
Hát ott is egy ilyen közmegegyezés, hogy na hát akkor ezek azok, ez a divat. Igen, igen, hogy van egy ilyen divat. És akkor valahogy ez nekem így nem tetszett, és akkor volt bennem egy olyan, hogy lehet, hogy nem is ezt akarom csinálni, vagy hogy mást fogok csinálni.
Meddig jutottál el az álmodozásba és az alternatíva keresésbe?
Hát igazából ugye én ott azon a nyáron, harmadik nyáron költöztem össze a Malgot Istvánnal, aki hát nagyon sokkal volt nálam idősebb. Tehát, hogy az egy, végülis egy döntés volt. Én akkor ebből így kikerültem. Amikor visszamentem negyedikbe a főiskolára, akkor azt hitték, hogy megbolondultam, tehát úgy beszéltek velem, az nagyon fura volt.
De amiatt, hogy összeköltöztél egy jóval idősebben, mert?
Igen, meg hát ismerték is őt így a szakmába, tehát, hogy így, de az így elterjedt a nyáron, hogy én megőrültem.
Jó hír. Meg hát ezek szerint elérted azt, amit mások ablakkal kidobálásból akartak elérni, és nem sikerült.
Erre nem is gondoltam. Ez még sose jutott eszembe.
Szép húzás.
Különlegesnek tartottak nedvest.
Igen. Na hát, tényleg.
Művészi őrület.
De arra rájöttél, hogy ennek mi volt az eredője? Hogy hány évtized volt köztetek? Nagyon sok.
Hát majdnem az unokája lehettem volna. Jó kis.
Hogy azért ez elsőre, hogy furának tűnik, hogy te akkor mit kerestél? Mire pattattál akkor? Mi az, amit téged akkor?
Hát ő egy nagyon különleges ember volt, már sajnos meghalt most a nyáron. És ez egy egész más világ, tehát ő egy totál más univerzumban, egy saját teremtett világban létezett. Ugye ő szobrász művész volt, de színházzal is foglalkozott, írt is darabokat is, és ez engem így nagyon beszippantott. Egyébként voltunk Erdélyben sokat, mondta, te onnan származol.
Így van, Gyergyó Szent Miklós.
Ó, megyünk oda most a Lárpullárral.
De jó.
Az jó fenn van, az komoly.
Igen, igen, hát az a legészakibb. Én nagyon szeretem, nyilván egy másik székből számadót megkérdezel, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb hely, de azért Gyergyó Szent Miklós, gondolj ránk majd, amikor ott vagy.
Mennyi ideig éltél ott?
Általános iskola 7-es volt, amikor átköltöztünk. Aha. Nyilván nem akartam, mert hogy a barátaim ott maradnak, de aztán jó volt, igen, igen. És a 8-ot már itt, a 7. felét már itt jártam, és akkor a 8. már itt jártam gimiben.
Te családi konstellációk miatt, vagy a rendszerváltásokkal?
Nem, igazából anyuméknak voltak álmaik, és ez tök jó dolog, és az egyik álmuk az volt, hogy mi tanulhassunk a tesómmal. És ez egyébként terhet is rakott rám jó értelemben, mert amikor nem volt kedvem tanulni, azért eszembe jutott, hogy ők azért megváltoztatták az életüket, hogy tanulhassak, és akkor ugye már legalább ennyit tegyek meg. De nyilván az is, hogy jobban éljünk, és mi ezt, édesapám Galga Hévízen született Magyarországon, de egy visszahonosítási kérelmet adtunk be 86-ban. Ez azzal járt együtt, hogy nyilván azonnal mind a két szülőmet kirúgták a munkahelyről, meg fekete listára kerültünk, meg mit tudom én, és akkor 4 évig vártuk, hogy engedélyt adjon. Aztán 90-ben kaptuk meg az engedélyt a forradalom után, de nem azért jöttünk el, tehát mi azelőtt jóval elindítottuk ezt a folyamatot, és akkor egy kicsit keringtünk néhány izgalmas esettel, és akkor megérkeztünk Ócsára. És akkor mi tanultunk, és a szüleim pedig megpróbáltak megvalósítani azt, amit szerettek volna, és ez többé-kevésbé sikerült. De nem teljesen.
Mi volt a hiány?
Édesapám beteg lett, amikor átköltöztünk, és ez meghatározó volt. Hosszú betegsége volt, és akkor igazából pont azt a fókuszt elvette, ami lehetett volna, és ez rossz volt. Anyum végül is, bár növekvő mértékben, de a végén inkább már ápolásról szólt, és a csomó álom, hogy ők utaznak, bejárják a világot, ezt azért nem tudták együtt megcsinálni, és ez rossz.
Tehát neked tulajdonképpen a középiskolai évek azzal teltek, hogy édesapád betegségét...
Akkor még nem volt annyira beteg, de akkor már jelen volt a dolog. Középiskolában azért, hát nem, akkor ezzel még együtt lehetett mocarászni, de én aztán középiskola után egyből eljöttem Pestre az egyetemre, és én azért úgy eléggé ellétszeltem, utána meg elkezdtem a saját életemet, az anyumra maradt ez a teher, mert egy idő után ez már feladott volt, és én sajnos eléggé cserben hagytam, nem mint ha valaha mondott volna ilyet, de én nem vettem részt benne, tehát azt nem mondanám, hogy ezért, hanem én csak nagyon szomorú voltam ebben, én is magam, tehát nem, hogy én tök dark vagyok, így szoktam mondani, mert nem olyan szofisztikáltan mondom, mint te. De ez benne van, hogy ez egy adósság, mert akkor biztos, hogy édesanyámnak kellett volna segíteni, de anyám egy nagyon kemény, nagyon erős asszony, és ő ezt végigcsinálta.
Tehát az a típus vagy, meg nem tisztem téged itt most elmenteni, de az a típus vagy, aki egy ilyet, hogy a szerettének a kiszolgáltatottságát, leépülését látva, te képes vagy praktikusan jelen lenni? Mert azért ez lelki erő is, nagyon sok ember esetében. Ez nem mindenkinél magától értetődő, hogy ez neki megy. Ettől őt még ugyanúgy marcangolhatja, de a tenni tudás, meg az ott levés, az szerintem egy plusz lelki erő.
Én nagyon szeretek együttműködni, és őt most hülye hangzik, de hogy csak rövidebb legyen, de én szeretem magam másokért feláldani, én szeretek tenni. Ha valaki tápolni kell, akkor csinálom, és ott vagyok. Ha valaki megkér egy szívességre, aki olyan fontos, nekem bármit megteszek érte. Amit gyűlölök, azok a betegségek, és ezért is. Tehát én gyűlöltem ezt az egészet, azt látni, hogy a teste az sorvad, és bent a szelleme, meg ugyanolyan élénk. És azt éreztem, hogy egy robot nézek bent, aki így kétségbe esetben néz kifelé, és a teste cserbe hagyja, és ezt gyűlöltem, nem bírtam elviselni lelkileg. Az is tény, hogy akkor voltam 20 éves, kezdtem az életet, egyetem tanulás, mit tudom én mi, és akkor nyilván, tehát akkor is benne volt egy ilyen, hogy ez úgyis anyu megoldja, meg ő van ott, meg és ilyen szempontból meg félre is lehetett tenni, vagy azt mondani, hogy ezzel nem tudok mit csinálni.
De akkor ez visszafordíthatónak tűnt?
Nem, ez akkor is akkor lehetett tudni, hogy ennek nincs jó vége, de akkor is lehetett mondani, tehát biztos, hogy van benne önzőség, nem akar minden, de az biztos, hogy én azóta gyűlölöm a betegséget meg a tehetetlenséget. A tehetetlenség az, ami engem nagyon kiborít. Tehát amikor azt érzem a tehetetlenség mellett, amikor valami értelmetlen, tehát hogy percekig tudok ülni, amikor valamiatt látok a világban, amivel nem tudok mit kezdeni, hogy miért bántja azt az állatot, vagy azt az embert, nem volt rá szükség, és így nézek, és egyszerűen azt érzem, meghasad a szívem, és ugyanez a betegség, ez mennyire igazságtalan már. Tehát amúgy egy olyan emberről beszélünk, aki nem dohányzott, nem ivott, teljesen egészséges, túra, egy iszonyú, jó és értékes ember, aztán tényleg olyan volt, akiben meg lehetett bízni, és mindenki szerette, és ez nem igazságos, tudod, és így persze nem az van, most így, csak én ezt nem tudtam ezzel mit kezdeni, és az jövőkutatás, már nyilván az ember azt érzi, hogy tudsz valamit változtatni, és hát feloldást ad. A tehetetlenséget gyűlölöm.
És e tárgyban hogyan is, miképp tudtál, ha tudtál békét kötni magaddal meg az élettel, látva egy közeli hozzátartozód betegségét?
Hát én azt hittem, hogy ezt jól kezelem. De évekkel később édesapám halála után kiderült, hogy ezt mennyire nem kezelem jól, tehát hogy elképesztően hiányzott. És mindig hiányzik, és minden nap hiányzik. És,
ő kicsit ugyanazt csinálta, mint te, nem?
Igen, és ez egy felfedezés volt, hogy milyen keveset tudok róla, mert van a fejemben egy hú, meg hát gyerekként most tudod miért, tehát most egy ember, aki megmondja, hogy játszhatok vagy sem, és nyilván létszertem be tekeregni, meg mit tudom én, és akkor iszonyú jó könyveket adott a kezembe, én meg nagyon gyorsan olvastam akkor is, fölcsülte az agyát, hogy biztos, hogy nem olvastam el ennyi időt az összes könyv, mert kikérdezte, felmondtam, akkor azt mondta, jó, rendben van, de hogy érted, nem az volt, hogy itt egy olyan szereplő, aki hiányozhat vagy hát szülünk. És akkor évekkel a halála után ő volt egy ilyen kérés, hogy ők akkor még Erdélyben így a kevés kutató volt, és akkor ők voltak hárman barátok, akik így kutattak, és akartak róluk írni ilyen könyvet. És akkor ahhoz végignéztem a korabeli újságokat, meg ilyesmi, és kiderült, hogy édesapám 80-as években a helyi labba egy lap volt magyar nyelven, ilyen falvak népe, vagy ilyesmi. Oda ismeretterjesztő cikkeket írt a robotokról, a klímaváltozásról, stb. Előadásokat tartott, és amúgy meg tanított. És akkor így elfilóztam, hogy most én ugyanez vagyok, lekopizva, és én azt hittem, hogy milyen hihetetlen nagy egyéniség vagyok, és egyéni élettörténetem, de igazából nagyon büszke vagyok rá, de rájöttem, hogy mennyi mindent nem tudtam meg akkor, amikor megtudhattam volna, és édesanyámmal sokkal jobb a viszonyunk, és ezen például ezt már nem csinálnám, tehát ővel sokkal jobban konnek.
Hogy mersz kérdezni?
Tessék? Hát igen, kell.
De mit nem kérdeztél meg édesapától, amit például nagyon megkérdeznél? Ami még elmondható.
Hát figyelj, nem osztoztunk az álmainkban, tehát hogy én tehát igen, tényleg ugyanolyanok voltunk. Neki a nagy öröm az volt, hogy a Gyócsáról feljöttünk Pestre, és a Kiskörúton végigmentünk, ahol vannak a könyvesboltok. És akkor a könyvesboltokon végigment. És végigmentünk együtt a könyvesboltokon, és néztük, és akkor totál kész volt, hogy ez milyen könyv, de nem tudom, mik a kedvenc könyvei. És akkor néha voltak ilyen mondatok, és kiderült, édesanyámmal együtt verseket szoktak felolvasni egymásnak, és akkor így rájöttem, hogy hát tök ugyanúgy voltak szerelmesek, mint én, hogy valószínűleg hülyék voltak, vagy néha izék, vagy az, hogy rájöttem, hogy ők hány évesek voltak, amikor én megszülettem, hát én úgy láttam, hogy ők mindent tudnak, és valószínűleg fogalmuk se volt, csak próbálták jól csinálni a dolgokat, meg boldogok lenni, meg életbe tartani a gyereket, meg íző, és hogy végülis jó munkát végeztek, már élek, de én nagyon szeretem őket tényleg. Lényeg az, hogy emberként későn láttam meg őket. Anyummal is voltak különböző szakaszaink, már kamaszkorban nyilván nem voltunk jól, aztán eléggé elmentem, de utána volt egy ilyen egymásra találás, és az elején kicsit dolgoztunk, meg összezártuk magunkat, és akkor utána most már tök jóban vagyunk.
Magyarországon él anyukám.
Igen. Ócsán védőnő.
Aha.
Volt most már nyugdíjas, és tényleg ilyen nagyon beágyazott ember, mert hát itt már mindenki az ő neveltje, vagy hogy hívják, gondozottja, meg ilyesmi, úgyhogy jó helyen van.
És jársz vissza Erdélybe?
Tavasszal szoktam a barátaimmal, és megmutatom nekik, és elmondom az élettörténetet, ilyesmi. Nyitán átköltöztünk, egy-két évig visszajártam, hogy de hiányoznak a barátaim, és hát többé, de azok szétposztlottak azok a dolgok. De a táj az van. Csak bizonyos szempontból nagyon könnyű, bizonyos szempontból nagyon nehéz hazamenni. Tehát, hogyha a rokonságot így beveszem a sorra, akkor az egy bármeddig tartó történet, mert akkor a szívük van, hogy ott ragasztják az embert. De a tájat járni, meg ilyesmi, azt igen. Most nem voltam, de minden évben szoktam tavassza menni.
És nincs olyan terved, hogy majd így öregkorodba visszamész a hegyekbe?
Jó kérdés. A hegyek azok biztos kellene. Az a szabadságom, hogy hegyekbe biciklizek. Tehát a hegyek azok kész. Tenger se rossz, nem mondom, de amikor itt hegy van egy tenger mellett, akkor aztán akkor mindig az elemek ugye, határvonal az érdekes. Azt nem tudom, hogy ott ilyen szempontból nekem nincs ilyen hely, hogy jaj, ez az én otthonom, ahol mindenkit ismerek, és ja, minden szomszéd szabad, rám köszön. Sok felé laktam, sokat mászkáltam.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Stefanovics Angélával és Rab Árpáddal.
Ha már itt a szavalatot említetted, neked is szavaltak, ugye? Verseket mondtak gyerekkorodban.
A apukám, igen, volt.
Ha, ez jó.
Igen, de ő ezt így részegen mondta, tehát ez így annyira nem. Igen.
Ja, hogy nem az volt, hogy egy szertartásosan leültetett, és akkor vagy nem, így mesélt?
Nem. Kovács Apollónia dalokat hallgattunk. Már ugye korán elváltak viszonylag a szüleim. De jó, tehát ő józanul is, tehát tényleg nagyon szerette a verseket, meg a költészetet. Meg...
Kovács Apollónia dalok, akkor ezek ilyen magyar nóták?
Igen, igen.
Azokat énekelt?
Ezeket hallgattuk, a lemezeket, erre emlékszem. De hát én azért nem nagyon tartottam vele a kapcsolatot így idő után. Sajnos, vagy nem tudom, de hogy ez így alakult, hogy, hogy az így elsorolt, viszont nekem is így biztos ezért hoztál. Tőled is szeretnék amúgy kérdezni pár dolgot, mert azért, amit te így véghez viszel, hogy nem unod ezeket az embereket, akiket kérdezel, miért választod ezeket az embereket, miért érdekel ezt, miért ez a munkát, hogy másokat kikérdezel?
Nem kérdezek ki, remélem, hogy nem. Ez egy beszélgetés. Hát szerintem a Világtalálkozó pont arra alkalmas, hogy annyiféle habitusú, annyiféle karakterű, világlátású, világú embert lehet megismerni, összeültetni, bemutatni, hogy szerintem ez nem teszi unalmassá. Akkor lennék bajba, ha például közéleti újságíróként ugyanazt a 30-40 embert vagy 50 embert kellene kérdeznem. Monotónia tűrőképességem az csekély, tehát pillanatok alatt elunnám, de itt csak például ebben a pár percben is, ha belefeledkezett valaki, olyan érdekes látni két életében először találkozó embert, hogy milyen őszinte szívvel csodálkozik egymásra, és ez szerintem megható. Tehát ha én ezt megoszthatom másokkal, akkor már ez a műsor megérte, hogy elkészült.
És szóval te egy megfigyelő ember vagy, és ezért ez a munkád, mert érdekelnek az emberek. És te amúgy ebből mit tanulsz? Mit kapsz? Vagy vannak olyan, voltak olyan riportok, vagy interjúk, ami után tehát válaszokat kaptál akár a te életedbe valamire, vagy később?
Ez egész biztos. Szerintem a mai jó tulajdonságom az, hogy egy-egy mondatot például én nagyon sokáig el tudok raktározni. Tehát könnyen, könnyű kézzel tudok idézni. Bárhonnan. Beszélgetésekből is. Aha. Például nemrég készítettem valakivel interjút, aztán inkább ti válaszoljatok, aki nagyon okosan beszélt. A felkészítő során lettem rá figyelmes. Ő egy igen sokra jutott magyar külföldön nagy eredményeket felmutató vállalatvezető, aki folyamatosan azt harsogta, hogy ő neki szerencséje volt. A felesége pedig mindig letronfolta, mondván, hogy amennyit te beletettél, tehát hetente 70-75 órát dolgoztál, itt azért a szerencsefaktor, ez kiiktatható, te a munkádnak köszönheted azt, hogy eljutottál oda, ahova eljutottál. Én is nagyon sokszor és sokáig hajtogattam azt, hogy a szerencse, mint olyan nem létezik, az egy esély, ahogy te is felskiccelted az előbb, tehát, hogy ez egy lehetőség, egy mázli, amivel emberek vagy élnek, vagy nem élnek, de a szerencse és a szerencsés csillagállásra hivatkozva leélni egy életet, mondván, hogy valakinek volt vagy sem, az szerintem nagyon téves látószög. És ez a sokra jutott ember azt mondta ebben a felkészülés során megtalált interjúban, hogy szerint ez egy nagyon elbizakodott és egy nagyon gőgös hozzáállás, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs szerencse. És ez a kulcsmondat, legyünk annyira alázatosak, mondja ő, az élettel szemben, hogy a gondviselésnek, a szerencsének adjuk meg az esélyét, hogy azért valami köze volt ahhoz, hogy az ember elért ezt vagy azt, vagy egyáltalán, hogy egészséges. Nem jár magától az, hogy valaki jól van, és nem gondolhatja azt, hogy ez kizárólag az ő befolyásának, szívosságának, kitartásának, tehetségének volt köszönhető.
Aha.
Ezt például elraktároztam magamba. Tehát abszolút, ha az a kérdésed, hogy merítek ezekből a beszélgetésekből, egyértelmű.
És miért egyébként benned van valami gőge felé? Mert azért te nagyon felkészült vagy, büszke is vagy biztos arra, hogy felkészülsz, hogy például amikor elkezdünk beszélgetni, mondtad is, hogy készítettek veled egy interjút, és hogy mennyire feldühített, hogy az adott ember nem is készült, tehát egy nagyon hülye kérdés volt a második kérdés, hogy tehát, hogy éreztél egy ilyen intelmet is ebben, amikor ezt mondta neked magad felé?
Egyértelmű, tehát nem tehát jár semmi. Igen. Az óra, az jár a falon, szokták ott mondani. Ezen felül semmi. Tehát nem gondolhatja azt az ember, hogy minden a befolyása alatt áll, és ha valami jól sül el, akkor az ő talentumának, helyzetfelismerő képességének, döntésreakcióinak, ösztöneinek megfelelően történt úgy, ahogy történt. Igen. Kellően kiszolgáltatottak vagyunk mi az életnek, és kisbottok vagyunk.
És akkor most ehhez képest minek gondolkozzunk állandóan, de tényleg a mi gondolkozásunk az egy nevetséges dolog lehet valami felsőbb, ilyen nagyobb dolog szempontjából. Persze, most ez egy költői kérdés, és nem is gondolom azt, hogy nem kéne, mert nagyon hasznos az, amit te végzel munkát, csak hogy ezt mennyire tudjuk valóban hasznos, tehát hogy csak mennyire csak egy lexikális tudáson, jó, persze szelektíven gyűjtöm a szemetet, de hogy tudom ezt valóban beépíteni ilyen zsigeri szinten, nem tudom, hogy értelmesebb legyek már végre, hogy legyen például bennem alázat, hogy ezt így tudjam, mindegy. Tök ki vagyok.
Nem, de a szerencsére visszatérve, én azért a szerencsének, hogy az esély, azért leginkább, hogy mondjam, munkakarrier szempontjából mondom, élet tele van olyan dolgokkal, amiket nem tudunk megmagyarázni, és ez tök jó benne. Nem kell mindent érteni, nem kell mindent kianalizálni, és nem kell látni a százalékos esélyt. És az is lehet, hogy egy gép ki tudja dobni, hogy nekem az a nő való, aki ilyen, és egy teljesen másikra nézek rá, és paf, történik valami, és szeretjük egymást. Én ki tudja miért ennek a két embernek lettem a gyereke, akiké lettem, de én hálás vagyok, mert a világ legjobb szülei. De nyilván ez egy szerencse volt, mert én egy boldog, jó családban nőttem föl, és borzasztóan együtt érzek azzal, aki nem. Ez szerencse, én ezt nem tudtam befolyásolni, de azt, hogy az életben mi az, amit tudok irányítani, mi az, amit tudok változtatni, mi az, amit tudok dolgozni, és mi az, amit nem is azt kapok, mert mit kap, de hogyha belül nincs egy ilyen fogadókészséged, akkor az esélyt se tudod befogadni. Most szerencse az, hogy találkozok valakivel, vagy csak azért vagyok együtt valakivel, mert nincs más, érted? De nem mindegy.
Te mondd is, mit szólt például édesanyád, amikor kiköltöztél te oda fiatalon Istvánhoz, főiskolásként?
Mit szólt? Hát anyukám, ő nagyon, nagyon elfogadó, tényleg tök jó fej.
Nem féltett?
Nem tudom. Nem, hát most mitől féltsen?
Hát azért hát most 20 éves lány.
Döntöttem, ez van, hát most...
Hát azért fiatalon döntünk így vagy úgy, és annak később meg szoktak lenni a következményei, szóval olyan magától értetődő, hogy egy 20 éves lány pontosan tudja, hogy az neki jó lesz később. Ez jól sült el, csak hogy azért ez...
Anyukám én mindig engedett így szabadon, tehát hogy igazából nem volt ilyen... Ő is egy nagyon önálló ember volt, mindig egy fiatal korában, és akkor én is, tehát végülis már középiskolában is nagyon ritkán jártam, és ezt hazajártam, hogy későn. Tehát reggel elmentem, 5:30-kor keltem, és színházba jártam rengeteget, és ezért éjfél utolsó busszal értem hozzá, tehát olyan sokat nem is találkoztunk, szóval nem tudom. Hát jó, elmondom, hogy mit mondott, amikor először találkozott István. Hát ő is azért, aki ismerte, meg aki tudja, hogy ő kicsoda, és hogy ilyen szokványosan kinéző valaki, és inkább azt mondta, hogy hát, kislányom, hát olyan, mint egy ilyen intelligens pszichopata. Ezt mondta anyukám.
Jó, meg volt benne dicséret, de volt egy kis alert is, hogy azért.
Ha már a szerencsét emlegetjük, nem gondoltam, hogy ez lesz a beszélgetés egyik fő motívuma, az, hogy te majdnem, hogy baráti viszonyt ápolsz Krasznohorkai Lászlóval, az a szerencsém múlott, vagy egész egyszerűen ti nagyon egyivásúak vagytok?
Semmiképp nem vagyunk barátok, az mármint, hogy nyilván az borzasztó megtisztelő lenne, de néhányszor beszélgettünk. Nem a szerencsém, hanem ő rajta. Ez egy ilyen nagyon-nagyon jó dolga az életemnek. Krasznohorkainak a munkássága és ebben a kezdeti fejlőben Magyar Endőgrán vagy irodalom vagy ilyesmik, és azok a könyvek egyik, amik így érzed, hogy ott van valami, ami több annál, mint ami vagy, és hogy izgat, és most épp megértettem valami, de lehet, hogy nem, de mindenképp jó volt. De így benne volt, és egyik éjjel kaptam egy SMS-t, hogy Krasznohorkai László vagyok, beszélnek önmagával.
És teljesen ismeretlenül.
Igen, egy számlóval, és én jól tudtam, hogy szivatnak, tehát hogy ez tök rendben volt, vannak fura barátaim is, de rendben volt, de mégiscsak hát mondtam, persze, és akkor kiderült, hogy ő figyel, tehát hogy mindent. Elképesztően figyel, követ dolgokat, interjúkat, és többek között az én podcastra, ahol beszéltem.
És ez hányban volt? Ez még a Nobel-díj előtt jóval?
Jóval, igen. És Pöli volt, és mondta, hogy ő megnézett egy csomó beszélgetést, szeretné a szavaimat használni egy írásához, ehhez kér engedélyt, és tűpontosan szóró-szóra visszalézve nagyon sok podcastből így elmondta, mikor hogy beszéltem, mikor hogy éreztem magam, és akkor beszélgettünk néhányszor nagyon hosszan telefonon, meg személyesen is, és akkor tudtunk beszélgetni, és nekem ez igazából nem azért volt ilyen, tehát nem arról van szó, hogy híresben, nyilván, tehát hogy az, de hogy elképesztően okos, és gyorsak a beszélgetések vele. Tudod, amikor az van, hogy mondasz valamit, és ő azonnal tudja, hogy mi a második és a harmadik, ahova vezet a beszélgetés. Én szeretem a gyors beszélgetéseket. Igen, én szeretem a gyors beszélgetéseket, és néha türelmetlennek tűnök, amikor azt érzem, már lejátszottam előre a beszélgetést, de végig kell várni azt a 2-3 lépést, azon már nincs kedvem. Magyarul az nem jó, de mindegy. Vele nagyon gyors, és nagyon jó volt, és igen, és jelent is meg egy ilyen novella, ahol sok mindent használt, én nagyon hálás vagyok ezért.
Az tulajdonképpen rólad szól, még ha nem is rólad, mert ki van színezve, most
hát
újra olvastam.
Minden, azért
színezve,
a világ.
Igen, de a jövő kutató, mint foglalkozás, mint karakter, ugye? Tehát az ő dilemmái habitusa jelenik meg. Ebben, és ha jól sejtem, ennek az ősforrása, keltetője, vagy archetípusa az ő szemébe te voltál.
Ott konkrétan sok-sok mondat van, amit én mondtam idézve, és meg is van köszönve. És ez tényleg egy olyan élmény az életemnek, ezek a beszélgetések, amikért nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok, és az igazság, hogy büszke is vagyok, és ezt most nem azért mondtam, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem.
Már a barátságotok vagy, nem is barátság erre a kapcsolatra és az ő figyelmére.
Igen, de ez egy olyan ember, aki tényleg is szanyan érzékeny a világra, hogy bozasztóan tudja borúsan látni a világon, de akkor is azt csinálja, hogy ő tényleg a nagy zajtömegből kiválaszt valamit, és utána hozzáteszi magát, és ennek van egy írásos lenyomata, ami szerintem egy iszonyú jó írás, azért csak hálás tudok lenni. Egy csomó dologért vagyok hálás az életemben, végtelen sok dologért, de itt mondom, nem a kezdeti belépő tényleg az volt, hogy be voltam sokkolva, hogy hát a krasznamorkai nekem ott volt a polcon, akiket tudod, hogy sose fogsz vele találkozni. És találkoztam, ez jó. De így van egy extra, de...
A Nobel-díj után beszéltetek?
Hát gratuláltam nyilván meg ilyesmi, de...
Azóta nem beszél vele, tehát Nobel-díjas.
Nem hiszem, hogy ilyenről van szó. Egyrészt én nem tudnék zavarni embereket, tehát én el sem tudom képzelni, hogy miért lenne kíváncsi rám, vagy miért akarna beszélgetni velem.
Te magadtól most nem mernéd fölhívni, hogy megkérdez, hogy van?
Hát nem, mert biztos végtelen elfoglalt meg egy millió dolga van, hogy jövök én ahhoz, hogy őt zavarjam. Én nem szeretek senkit zavarni, bár ezzel kapcsolatosan van egy titkom, amit egyikőtök sem tud, és pedig mind a kettőtökre vonatkozik, de el fogom mondani, de én nem zavarnám őt. Tehát ez nem egy ilyen, nem érzem magam kisebb rendűnek, vagy ilyesmi, de én nem. Tehát hogy nem.
No, mi az a titok?
Hát a titeket annyi volt, kérdezted, hogy beszéltem-e valaha Angélával, de nem. De nekem Angéla már adott egy ajándékot az életben. Van egy nagyon jó barátom, aki elképesztő nagy rajongó. Lehet, hogy van ugyanakkor a rajongó, de hogy nagyobb nincs, vagy mások. A lényeg az, hogy jött egy szülinapja, és akkor nehéz időszaka volt, és egy videót állítottunk össze a barátaimmal, és akkor meg volt borulva, és én a barátaimért mindent, és írtam egy levelet neked, ami különféle szálakon indult el ismeretlenül. Írtam, hogy magamnak nem kénék ilyet, de hogyha egy kis videót mondanál a születésnapjára, és eljutott hozzád, és küldtél egy néhány másodperc egy beköszönést egy előszobából, hogy boldog születésnapot neki. Betettük, és végtelenül boldog volt, és ez nagyon szép dolog volt.
Többet. Tényleg?
Igen. Ez, hát, de elég, hát leírtam őszintén, hogy én nem látok érveket, hogy miért kéne
ezt megtenni. És e-mailt írtál nekem?
Hát vagy így közvetítőkön keresztül elindult a felé, és megérkezett. Csak akkor leírtam, hogy ez egy barátomnak kellene, én biztos, hogy soha nem zavarnálak, mert hogy zavarnék egy ilyen embert, de hogy annyira fontos a barátom, hogy ezt így megírom. És akkor egyszer csak visszajött egyébként egy nappal pont a születésnap előtt, hogy tökéletes volt az időzítés. Köszönöm.
Szívesen.
De ez mire válasz a tekintetben, hogy nem zavarsz senkit?
Hát, hogy én soha nem mennék oda Angélához, hogy figyú, küldjél már nekem a születésnapomra valamit, mert olyan jó lenne.
De a barátodért bármit?
Hát persze, ők jöttük bármi.
És mi Endre felé a titok?
Hát az, hogy azt kérdezte, hogy volt-e valami köztünk.
Ja, látom, hogy is, hogy volt.
És így ez volt ez a titok.
Ez volt ez a titok. Te nem vagy ilyen szívbajos, ugye? Akkor, amikor saját magad érdekeit kell képviselni. Például igen. Pintér Bélához te mondod,
ja,
bekönyörögted magad, azt mondtad.
Hát bekönyörögtem magad, igen, hát oda akartam menni.
És akkor
igen.
Oda mész hozzá, nyilván már ismertétek egymást, tehát ez nem az volt, dolgoztatok igen. Együtt, és akkor mit mondasz, hogy Béla, én itt akarok játszani?
Igen.
Így pacekba?
Hát igen, ezt mondtam neki, hogy igen, én akkor a Budapesti Kamaraszínházban játszottam, még ott voltam nagyon sokáig, és aztán volt egy lehetőség, vagy egy ilyen adandó alkalom, és így, hogy be kellett ugranom egy darabba a Bélához, és egyébként is nagyon szerettem az előadásait, és akkor mondtam, hogy én szívesen játszanék itt, és hogy lehetne-e. És akkor eltelt egy év, akkor megint kérdeztem tőle, hogy most így hogy látja, hogy az új darabba benne lehetnék-e, vagy sem, mert hogy akkor nem szerződök le tovább a kamarába, hogy holnap megyek szerződni, és hogy akkor ezt mondjam meg. Így.
Ügyes tárgyalás technika. Nagyon. Időhatás, a többi, ahogy kell.
És akkor mondta, hogy jó, oké, hogy így tervez velem.
Te bátor lány vagy.
Hát most ez olyan dolog, szerintem ez annyira nem is a bátorság, hanem amit te is mondtál, hogy bementél abba az intézetbe, hogy itt akarsz dolgozni, ez kb. Ez volt. Tehát így valamit látsz, azt gondolod, hogy neked itt van helyed, tehát hogy te itt ezt tudnád szolgálni, te ebben részt tudnál venni jól.
És ó, de akkor hány ember érzi ezt, és mégsem mer oda menni.
Hát.
Most ez, amit csináljunk. Radnótival is így volt? Mert hogy ott akartad tölteni aztán ugye az utolsó évet, meg oda akartál szerződni.
Igen, hát ott voltam szerződni, ott nem volt annyira egyértelmű.
Már a részedről, vagy a részükről?
Hát a részükről. Senki nem akart leszerződtetni negyedikbe.
De ez kihez mentél oda?
Azt mondta nekünk a Benedek Miklós, ő volt az osztályfőnökünk, hogy hát ő neki nincs színháza, nem tud leszerződtetni senkit, viszont ahova szeretnénk menni, azokat az igazgatókat felhívja, hogy egyáltalán fogadnak-e minket. És akkor még létezett a Bárka Színház, az volt az egyik, amit így kértem, hogy lehetne, ott mondta, hogy jó, hívjam fel az igazgatót, az úgy zöld, hogy felhívtam, hogy jó napot kívánok, Stefanovics Angéla vagyok, és hogy Csányi Lászlót keresem, János. Jaj, mondom, bocsánat, csak mert a szomszédunk Csányi László, és összekevertem, és hogy ne haragudj, nem tudtam, esélyem se volt. Tehát az így. Akkor, hát igen, a Radnótiban voltam gyakorlaton, tehát abban nagyon bíztam, vagy nagyon örültem volna, hogyha Bálint András leszerződtet, de nem szerződtetett le, és még az új színháznál próbálkoztam.
És így kerültél a Kamaraszínhez.
És a Kamaraszínhezen meg úgy kerültem, hogy a Juhász Réka egy kisbabát várt, és ott volt egy szerep, amire hívtak, és akkor Szűcs Miklós leszerződtetett, és 10 évet voltam a Budapesti Kamaraszínhezen, ami már ma nem létezik.
Te is azt elmondod nekem, nekünk, hogy miért vált szét az utatok Pintér Bélával? Mert olyan nagy szövetségbe dolgoztatok, aztán úgy eljöttél. Amikor erről hallottam, vagy olvastam, azt úgy elsőre nem értettem.
Hát Béla sem egy egyszerű ember amúgy. Tehát...
Pedig annak tűnik. Imádom a darabjait, és mindenre erők, de szerintem simán egyszerű ember. Könnyen kezelhetőnek tűnik.
Igen, olyan. Hát nekem egyébként szerintem a Pintér Bélánál volt így a csúcsa a pályámnak. Tehát rengeteg jó szerepem volt nála. Tényleg minden este azt éreztem, hogy na, ennek van értelme, hogy felmegy. Tehát, hogy akárhogy is sikerül az az előadás éppen aznap, de hogy valami olyat közlünk, egy olyan embereknek játszunk, akivel így szívesen vállalok egy közösséget. És hát aztán így teltek múltak az évek, és hát így változnak a viszonyok, a helyzetek, és aztán egy kicsit szerintem Bélának is elege volt belőlem, meg nekem is belőle, és akkor végül is így
De ezek szakmai konfliktusok voltak, vagy emberileg már kicsit egymás idegeire mentetek?
Hát szerintem kicsit egymás idegeire mentünk, de azt így tudni kell, hogy én Bélával nagyon jóba vagyok azóta is, tehát sokkal jobban. Tehát minden kapcsolatnak szerintem eljön egy olyan pont, amikor így vagy fordultok valamit, tehát változik, tudtok változtatni, és egy másik szintre lép a dolog, vagy szerintem ez így munkánál is van így. És én egy kicsit így ki is próbáltam volna magam máshol, meg így, igen, tehát hogy egy picit így sok volt egymásból, és akkor az végülis lényegében egy közös megegyezés volt, hogy akkor a következő darabban már nem szeretnék benne lenni, meg ő is mondta, hogy hát ő se szeretné. És hát ugye ő is egy elég vehemes ember, szóval, hogy az is benne van, hogy én se vagyok egy ilyen magam. Hát biztos, tehát engem is nehéz elviselni. Viszont
miért?
Tényleg...
Miért?
Hogy miért? Hát ezt tőle kéne megkérdezni.
Hát de van azért neked. Azt... Egy önképed, meg visszajelzések nyomán azért csak kialakítottál magadról egy ilyen képet. Mitől vagy nehéz? Te ennyire nehezen kezelhető vagy?
Szerintem azért is, mert tehát valójában én nagyon hajlékony, meg ilyen alkalmazkodónak gondolom magam, de valószínűleg nem vagyok az. És talán így ez lehet. Na, de a lényeg az, hogy de én Bélának nagyon sok mindent köszönhetek, és nagyon örülök, hogy maradtam azokban az előadásokban, amiben játszottam nála, és hát most is felhívott egyébként, szóval, hogy jóban vagyunk. De hogy miért mentett a néprajzra?
Törire készültem, és volt egy verseny, amin el lehetett indulni, kellett írni egy dolgozatot, és én akkor egy néprajzos srác ismeretlenül segített nekem, hogy hát menjek fel a könyvtárba, és akkor felutaztam Pestre, és beültetek egy könyvtárba, ültek felnőtt okos emberek, rengeteg könyv volt, mindenki tök cuki volt, és mondták, hogy vannak ilyenek, hogy népi paraszt építészet, és hogy keressek egy ilyen házat Ócsán, és akkor visszamentem Ócsára, bekopogtam, csináltam interjút, beadtam a dolgozatot, nem nyert, de rájöttem, hogy ez érdekel.
Tényleg? Hogy de mi érdekelt?
Ez, hogy az embereket meg lehet ismerni az építészeten keresztül, de aztán inkább folklóros voltam, és jobban érdekelt a folklór vonal, mint a tárgyi néprajz.
Néptáncoltál?
Ja, nincs is hozzá tudásom. Állandóan táncoltak, énekeltek, mindenkit ismertek, én meg ott álltam, hogy hát én tegnap pankoncerten voltam, holnap meg nem tudom, a Duma fogok játszani, de elmentem és táncoltam, azt is élveztem, de nekem fura volt, hogy csak egy dolog legyen érdekes.
Mondjuk a punk jeleget az azóta is megtartottad.
Hát sok zenét szeretek, igen, a regit kivételni.
Mint... Hát meg a hajad is azért, mondjuk úgy nem feltétlen a tudósokra hajazó.
Jóban vagyunk, de nem látom, hogy milyen. Igen,
milyen, nem milyen szabad hosszú szerinted?
Most le van vágva éppen, egy barátom vágta le, hogy nem szoktam fodrászodni, hanem lenyisztantják.
Meddig értem, mikor a leghosszabb volt?
Hát, valahol hát közepén úgy véget szokott érni, de most így kibontva volt az elmúlt napokban, de most próbáltam nagyon...
Angilára való tekintet?
Hát abszolút, hát én itt teljesen be vagyok fagyva, úgyhogy igen, próbáltam kultúrát viselkedést nyújtani.
Azért most már így a végére nem vagy befagyva, ugye? Azért föloldottál.
De ugyanúgy be vagyok fagyva, csak másképp.
Na.
Jaj.
Nem, azért vagyok csak befagyva, jó értelemben, és ezt nyilván tudtam, hogy nem úgy féltem. Hanem azért, hogy még több kérdés marad nyilván az emberben. De
ja, most itt tök rólan amúgy dumálni.
Hát ennél jobb mondat egy műsorkészítő számára, amikor így ér véget egy páros interjú, hogy tök jó lenne még dumálni, hidd el, hogy nincs. Úgyhogy jó, hogy itt voltatok.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Én is köszönöm szépen.
Mai vendégpárosunk Stefanovics Angéla és Rab Árpád volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.